Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. Meglepőnek tűnhet, de a nyugdíjasok nem a társadalom legszegényebb rétegéhez, hanem inkább az alsó középosztályhoz tartoznak. Ráadásul az előregedő népesség komoly szavazópotenciált jelent, ezért a mindenkori kormányok nem igazán mutatnak hajlandóságot járandóságaik megkurtításában, tudtuk meg a szakértőtől. Sánt András beszélgetett Monostori Judittal, a KSH Népességtudományi Intézetének tudományos főmunkatársával.
Nyugdíjszakértők figyelmeztetnek arra, hogy aki nem akar nyugdíjas korában nyomorogni, az jól teszi, hogyha spórolni kezd öreg napjaira, mert hát különösen minimálbér után alig kap majd nyugdíjat. Kezdjük onnan, hogy hogyan függ össze a nyugdíjkérdés a demográfiával, az előregedő társadalommal.
Nagyon fontos összefüggés van a demográfiai fejlemények és a nyugdíjrendszer tulajdonságainak a vonatkozásában, hiszen ugye minden európai országban az jellemző, hogy egyre magasabb az idős népesség aránya, ami egyrészt a várható élettartam növekedéséből adódik, másrészt és jelentősebb részben abból, hogy nagyon kevés gyerek születik az európai társadalmakban, és ez egy ilyen arányeltolódáshoz vezet. És ugye az elég triviális, hogyha kevés gyerek születik, akkor később egyre kevesebb felnőtt is lesz, tehát ezek a gyerekek, akik most úgymond nem születnek meg, ahhoz fog vezetni, hogy nagyon erőteljesen csökkenni fog az aktív korúak aránya. És ugye az ilyen felosztó, kirúgó nyugdíjrendszerekben, mint a magyar is, a mindenkori aktív korúak azok, akik megtermelik úgymond a nyugdíjasok aktuális jövedelmeit, és ha kevesen vannak potenciálisan azok, akik ezt meg tudják tenni, akkor az nyilván egy nagyon erős nyomás jelent a nyugdíjrendszer felé. De azért nem csak a demográfiai folyamatok fontosak, hanem az is, hogy például az aktív korúakon belül mennyien dolgoznak. Tehát, hogyha az aktivitási rátát növelni tudjuk, akkor nyilvánvalóan kisebb teher nehezedik a nyugdíjrendszerre is.
Tehát akkor elképzelhető egy fordulat még akár, ami javíthat ezen a nem túl rózsás jövőképen?
Alapvető változások nem várhatóak, tehát ugye nem véletlenül gondolja sok szakértő is azt, hogy a migráció ugye azért lehet egyfajta pozitív folyamat is, mert nem várható az, hogy a termékenységi tendenciák alapvetően megváltoznak az európai országokban, de az mindenképpen célként tűzhető ki, hogy növeljük a termékenységi mutatókat, illetve az aktivitási mutatókat, és akkor mindjárt sokkal kisebb teher nehezedik a nyugdíjrendszerre. Tehát amiről eddig beszélünk, az ugye a bevételi oldal, de nyilván a másik oldal az, hogyha nincs elég aktív korú, nincs elég munkaerőpiacon dolgozó ember, akkor a nyugdíjkassza kiadásait kell csökkenteni. És hát hogyan történhet ez? Egyrészt, hogy növelik a nyugdíjkorhatárt, másrészt pedig, hogy a nyugdíjak összegét csökkentik. És ugye látjuk is, hogy sok ország ezért is mozdul a nyugdíjkorhatár emelés irányába.
Igen, de hát a nyugdíjkorhatár emelésével kapcsolatban meg olyan félelmek vannak, hogy nem lehet ugye a végtelenségig emelgetni, így is a köznyelvben nagyon sokan azt mondják, hogy lassan már a munkahelyről a temetőbe kell menni.
Így van, ezzel teljesen egyetértek, tehát én ezt egy teoretikus lehetőségként mondtam, hogyha ahhoz kellene hozzászólni, hogy mi az, amit én kívánatosnak tekintenék, akkor mindenképpen az, hogy több gyerek szülessen, és ebből következően ugye a jövő nemzedékeiben több legyen az aktív korú, és az aktivitás szintet növeljük, mint hogy valóban teljesen igaz az, hogy a nyugdíjkorhatár emelésnek vannak korlátai, különösen Magyarországon egészen döbbenetes adatokat lehet találni, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mennyien vannak azok, akik egyáltalán megélik a nyugdíjkorhatárt, de teljesen jogos az, amit mond, hogy ennek azért vannak korlátai.
Tehát öregszik a társadalom, de Magyarországra legalábbis igaz, hogy közben a nyugdíjas korúak nem élnek egyre tovább?
De Magyarországon is növekszik a várható élettartam, de még mindig nagyon nagy a lemaradás a nyugat-európai országokhoz képest. És az is elmondható, hogy összességében, hogyha hosszú távon nézem, akkor a férfiak és a nők közötti várható élettartam közeledik, de még mindig, mondom, elmarad a nyugat-európai mintáktól.
Nézzük a középkorosztályt Magyarországon, mondjuk 40-50 éveseket. Az ő számukra tulajdonképpen a nyugdíj az már belátható közelségbe került. Meg tudnám mondani azt, hogy az ő öregkorukra, időskorukra, nyugdíjas korukra, tehát mondjuk egy a néhány évtizedes távlatban hány munkaképes korúra, hány nyugdíjas fog jutni?
Most az előrejelzéseknek ugye az a sajátossága, hogy mindig feltételezzük, hogy milyenek lesznek a termékenységek, milyen migráció várható, hogyan fog alakulni a várható élettartam, és ugye ez egyáltalán nem biztos, hogy így lesz. De mondjuk az Európai Unió előre számításai szerint Magyarországra vonatkozóan az időskori eltartottsági ráta, ami azt jelenti, hogy 100 aktív korúra hány idős fog jutni, 2060-ra 53 lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye két aktív korúra egy idős ember fog jutni. És ugye akkor még nem beszélünk a gyerekekről, akik szintén eltartottak.
Hát nem túl szívderítő a beszélgetésünk, pláne, hogyha hozzáadjuk, amit a nyugdíjszakértők is mondanak, és hát ugye azt, hogy kevesen tudnak igazából önerőből gondoskodni nyugdíjas éveikről, ebben az időszakban állítólag mai áron számolva olyan 30-40 ezer forintnyi nyugdíjuk lesz az embereknek.
Hát először is nem tudom, mire alapozzák ezt az összeget, ezt senki nem tudja. Nagyon sok folyamat van még a társadalomban, ami befolyásolhatja azt, hogy hogyan alakulnak a nyugdíjrendszerek. Azt mindenképpen el kell mondani, hogy például a magyar nyugdíjrendszer ma a holland nyugdíjrendszer után a legmagasabb helyettesítési rátával dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a korábbi fizetésüknek az emberek egy nagyon nagy arányát kapják meg. Ez valószínűleg nem lesz így hosszú távon, de ugyanakkor azt is meg kell érteni, hogy az emberek miért viselkednek így. Tehát nyilván egy olyan nyugdíjrendszerhez szoktak hozzá, ami biztos élethosszig tartó aktív munkaerőpiaci pályát követett, tehát nem voltak ilyen bizonytalanság a munkaerőpiaci pályán, mint most. Tehát egészen más körülmények között szocializálódtak, és így én azt gondolom, hogy ugyan sokkal több energiát kellene arra fordítani, hogy az embereket az öngondoskodásra biztassuk, de valahol érthető is, hogy ez nagyon nehezen megy. Sokkal többet kellene erről beszélni, és sokkal világosabbá tenni azt, hogy meg kell próbálni, aki tud, felkészülni a nyugdíjas évekre.
Egyébként a nyugdíjasok körében a szegénység, a mély szegénység, vagy a nélkülözés az jellemzőbb napjainkban, mint más korosztályok esetében. Gondolom, hogy például jelentősebbek az egészségügyi kiadások is, miközben mérsékeltebb a bevételük.
Ugye általában, amikor a szegénységet vizsgáljuk, akkor a szegénység mutatók azok jó részt a jövedelmi helyzetre vonatkoznak, és éppen azért, amit az imént is elmondtam, hogy magas ez a magyar helyettesítési ráta. A nyugdíjasok sohasem a legszegényebbek között vannak, hogyha a nyugdíjasokra, mint homogén csoportra tekintek. Általában ők egy ilyen középosztály, alsó középosztály helyét foglalják el. Ugye ez azért van, mert az aktív korúak körében nagyon sokan vannak munkanélkül. Ugyanakkor azért vannak nagyon kis nyugdíjasok, tehát azért itt is van egy jelentős csoport, akik azért szegénységben élnek. Ez az egyik oldal. A másik oldal viszont az, hogy ugye az idősek nagyon gyakran egy személyes háztartásban élnek, ami mindig drágább fajlagosan. Sokkal több, amit ön is említett, az egészségügyi kiadásuk. Tehát a kiadás szerkezetük olyan, hogy hiába mondhatjuk általában, mert nem arról van szó, hogy nincsenek szegény nyugdíjasok, de többségükben relatíve jó jövedelmi helyzetben levő nyugdíjasokról beszélünk Magyarországon, de a kiadási struktúrájuk olyan, hogy azért ez nagyon sok nehézséget jelent számukra. Tehát azt tudom mondani, hogy lehet, hogy a jövedelmük nem olyan súlyos képet mutat, de a fogyasztási szerkezetüket is jelenbe véve azért sokkal többen vannak, akik nehézségekkel küzdenek.
És a demográfiai változásokat tekintve, amikről eddig beszéltünk, hasonló helyzet várható 10-20-30-45 év múlva is, vagy romlás várható az életszínvonalon? Ilyen tekintetben, tehát a szegénység tekintetében?
Hát fogalma nincs. Erre nagyon nehéz válaszolni. Tehát tényleg nem lehet tudni azt, hogy hogyan változik a nyugdíjrendszer. Nem lehet tudni azt, hogy a fogyasztói árak milyen struktúrájak lesznek. Ha nem tud kiépülni egy olyan egészségügyi és szociális intézményrendszer, aminek ki kell épülnie, mert egyre több idős van, és nem beszéltünk róla, de hogyha azt nézzük meg, hogy az időseken belül kiknek az aránya növekszik, különösen dinamikusan, az a 80 éven felüliek aránya, akik ugye rengeteg mindenre rászorulnak már azon túl, hogy esetleg anyagi nehézségeik vannak, tehát házi segítségnyújtás, különböző idős otthonok, tehát csomó minden olyan van, amire még nem igazán vagyunk felkészülve szolgáltatási oldalról sem, és ez nagyon erőteljesen befolyásolhatja az idősek életkörülményeit, és hát ebben azért azt hiszem, hogy senki nem merne jóslatokba bocsátkozni.
Akkor zárásként csak annyit kérdeznék még, hogy a meglátása szerint a mindenkori magyarországi kormányok mindazt, amiről ön beszélt, mennyire veszik figyelembe?
Hát erre megint elég nehéz válaszolni. Én azt tudom mondani, hogy ugye ha az ember az ezzel kapcsolatos szakirodalmat olvassa, akkor nem túl szépen hangzik, de azt nagyon sokszor lehet olvasni, hogy éppen azért, mert ezek a társadalmi csoportok nagyon nagy arányban vannak jelen a társadalomban, és ugye egy komoly szavazóbázist jelentenek, ezért a kormányok bizonyos értelemben kiemelten kezelik ennek a nem homogén csoportnak, akiket nyugdíjasoknak vagy időseknek hívunk a helyzetét, és az, hogy azért Magyarországon még mindig ilyen magas a helyettesítési ráta, és hogy azért a nyugdíjak összegéhez nem igazán mehet senki hozzányúlni, az mögött azért ez is ott van, mint fontos tényező, és sajnos nem csak a idősek iránti ezért szolidaritás, hanem egyszerűen az is, hogy ők egy komoly potenciált jelentenek, szavazó potenciált.
Az elmúlt percekben Monostori Juditot, a KSH Népességtudományi Intézetének tudományos főmunkatársát hallották. Ezzel a Családi Hét még nem ért véget, nem sokára a rövid hírek után folytatjuk a műsorunkat.